Ami segítségünk az Úrnak nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen dicséret és dicsőség mostantól fogva mindörökké. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked a kezdést, az újrakezdést, a veled való kezdés és indulás ajándékát. Hiszük, hogy azt a jót, amit most elindítasz, elkezdesz bennünk, azt végre is tudod vinni bennünk, velünk és általunk. Így kérünk, jöjj közénk, szólj hozzánk, maradj velünk. Amen. Kedves testvérek, aki a konferencia programját áttanulmányozta, az tudja, hogy egy ilyen furcsa csillagászati sorozatnak kezdünk neki, és már a bevezető ének is itt szólt holdról, és napról, és fényről, és sugárzásról. Úgyhogy tulajdonképpen azt is megtehetném, hogy fölteszem a kérdést, ami a programban volt, honnan hozunk fényt, és aztán olvassuk el még egyszer ezt az éneket, ámen is, tudjuk a megoldást. Tehát ennél azért egy kicsikét mélyebben szeretnénk átgondolni a ma este súlyos kérdését, honnan lehet fényt hozni ma, és ebben segít nekünk Pál apostol a korintusi gyülekezethez írott második leveléből a 4. fejezet 6. versét kaptuk ma estére. Egy kicsit szokatlan fordításból olvasom, talán többen ismerik a Puszta létnél többet című újtestamentumi fordítást, ami néha meglepő eredeti kísérlet arra, hogy visszaadja az eredeti görög szöveg üzenetét. Mivel ugye ez, ahogy hallottuk Jánostól, ilyen rádió missziós konferenciaként indult valamikor, rádiós füllel biztos sokan rájönnek arra, hogy miért ezt a fordítást választottam. 2 Korintus 4.6. Mert az Isten volt az, aki azt mondta, hogy a sötétségből fény ragyogjon elő, aki szívünkben is világosságot gyújtott, annak a dicsőséges felismerésnek sugárzására, mely Istennek a Krisztus orcáján megjelenő fénye. Nem könnyű mondat, lehet, hogy érdemes még egyszer neki futni, meg is teszem, mert Isten volt az, aki azt mondta, hogy a sötétségből fény ragyogjon elő, aki szívünkben is világosságot gyújtott, annak a dicsőséges felismerésnek sugárzására, mely Istennek a Krisztus orcáján megjelenő fénye. Hát akkor hadd kezdjem azzal a jó hírrel, hogy sugárzási engedélyt kapunk. Akik itt valaha is próbálkoztak rádiómissziós munkával, tudják, hogy az milyen óriási, amikor valamit elkészítünk, és nem marad a dobozba, a kazettán, a CD-n, a diszken, hanem egyszer csak valahol azt mondják, hogy na ezt mi készek vagyunk sugározni. Vagyis ez kikerül az éterbe, és onnantól kezdve már tényleg az Úristen csodája, hogy kit, hogyan ér el, esetleg talál szíven. Tehát nem kevesebbet mond nekünk az apostol itt a nyitó estén, mint hogy sugárzási engedélyt kapunk, nem azért, mert olyan nagyszerűek vagyunk, olyan korszerű és tökéletes adó tornyok lennénk, hanem azért, mert van mit, van kit sugározni, tovább adni. És itt rögtön maradva ennél a rádiós hasonlatnál, képnél, persze rögtön el kell mondani, hogy itt egy átjátszó adóról van szó, tehát nem egy olyan rádió adóról, amelynek valami teljesen önálló programja és sugárzási profilja van, hanem tulajdonképpen kapunk valamit, veszünk valamit, átveszünk valamit, és ezt átjátszhatjuk, továbbadhatjuk, tovább sugározhatjuk. Maradva itten az égi testek képrendszerében, amit már a bevezető ének is elénk vetített, nem önálló a fényünk, tehát nem csillagok vagyunk, nem olyanok, mint a nap, hanem sokkal inkább olyanok, mint a bolygók és az azokat körül keringő holdak, amelyek a fényüket a naptól kapják, és onnan ragyogják, sugározzák tovább. Persze egy kicsit érdemes azért a napnál is, mint égi testnél és képtél és szimbólumnál megállni, hiszen az apostol a teremtés történetre utal vissza, amikor azt mondja, hogy Isten volt az, aki azt mondta, hogy a sötétségből fény ragyogjon elő. Ugye ez a Szentírás első lapján olvasható a teremtés történetén, Isten azt mondja, hogy legyen világosság, és akkor a meglepetés, hogy nem az történik, amit az emberi logika gondol, hogy akkor az Isten megformálja a napot, a bolygókat, holdat, csillagokat, hanem azt mondja, hogy legyen világosság, és lesz világosság. És aztán olvassuk tovább, és akkor a negyedik napnál jönnek elő azok a világító testek ott az égen. Vagyis már a Biblia első oldalán ott van a alaptétel, ha úgy tetszik, a kereszténység legnagyobb titka, hogy a világosságnak a forrása az Isten élő, ható, hangzó igéje. Az ő szava teremt a sötétségből világosságot, a káoszból, a zűrzavarból egy kozmoszt, egy rendezett, szép és Isten által jónak mondott, minősített világot. Tehát, és ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni a mi korunkban, nem az égi testek és a különböző ember által barkácsolt, kitalált fényforrások adják a világosságot. A teremtés történet pont arra figyelmeztette már azt a kort, amelyben íródott, amikor ugyancsak voltak napimádók és csillagimádók és különböző égi testeket imádók, hogy nem ezek jelentik a fényforrását, ezek csak világító eszközök, az Isten föltette, mint egy csillárt a szoba mennyezetére, hogy ne legyünk sötétbe, de a fény, a világosság tőle jön az ő igéjéből. Hozzá kell tennünk azt is, amit ugye jó 200 éve Európában nem lehet eleget mondani, hogy ennek a világosságnak, ennek a fénynek a forrása nem az emberi értelem. A kísértőnek, a sötétség fejedelmének ugye az a neve, hogy Lucifer, fényhozó. Az Európára sok tekintetben homályt és sötétséget zúdító szellemi áramlatnak meg az a neve, hogy felvilágosodás. Onnantól indult el az, hogy az ember arra jutott, hogy nincs szüksége az Istenre, nincs szüksége az Isten igéjére, hanem majd az ész, az értelem trónra ül és mindent elrendez. Hát azóta is ebbe pusztul bele részve az öreg kontinens, hogy sokan még most is úgy gondolják, hogy majd az emberi ész és értelem világosságot gyújt, mindent elrendez. A világosság Isten szavában rejlik, ez hordozza a világosságot, ez gyújt világosságot a szívünkbe, de itt talán most már jó lenne ebből a fogalmi rendszerből, meg hogy azt mondom, hogy ez meg ami, kitörni és azt mondani, hogy a világosság az valaki. És ugye itt kell egy pillanatra visszalapozni, ugye János evangéliumának az elejére, kéne ismerni a 9. verstől ezt a fantasztikus vallomást, az igazi világosság, mely minden embert megvilágít, érkezőben volt már a világra. A világban volt, és a világ rajta keresztül támad, de a világ nem ismerte őt fel. A sajátjába jött, de az övéi bennem fogadták. De aztán elhangzik a nagy mondat, de az ige, ugye Jézus Krisztusban testé lett. Tehát igazán, amikor a világosságról gondolkozunk, akkor igazán Jézus Krisztusra figyelünk, akiben Isten világossága, fénye úgy jött el ebbe a világba, hogy nem vakította el az embert. Nem úgy, mint az Ószövetségben, ahol Mózesnek el kell rejtőzködni és el kell takarni az arcát, mert különben elpusztulna Isten perzselő szentségének a fényében, világosságában. Jézusban ez a világosság, ez a fény úgy jön el hozzánk, mint a szelíd, simogató napsugár. Bár, és ezt azért tegyük hozzá, mert így teljes a kép, azt, aki meg van győződve, hogy ő minden tisztán jól lát, és nála van a világosság, azt ez a fény mégiscsak meg tudja vakítani, gondoljunk Saulra, aki a damaszkuszi országúton úgy találkozik a föltámadott Jézus Krisztussal, hogy ő, aki meg volt győződve, hogy egyedül látja jól a dolgokat, és fanatikusan üldözte Krisztus követőit, ha csak átmenetileg is, de így olvassuk, ugye elveszíti a látását, hogy aztán utána az ő szívében is megjelenjen az igazi világosság, Krisztus világossága, a Krisztusról szóló evangéliumnak, a keresztről szóló örömüzenetnek a világossága. És így világosodik meg aztán az a Saul, aki Pálként a legnagyobb misszionárius lesz. Megvilágosodik, meglátja Krisztust, meglátja azt a Krisztust, aki számára korábban botrány volt és bolondság volt épp a kereszt miatt. És itt hadd hívjak segítségül még egy képet, remélem senkinek nem viszi majd félre a fantáziáját. Én szeretek keresztrejtvényt fejteni, ritkán van rá időm, de ha lehet, akkor megteszem. És aki keresztrejtvényt fejtő, az tudja, hogy ez egy nagyon érdekes agytorna. Mert először az ember úgy gondolja, hogy az életben nem fogja ezt megfejteni, mert egy-két megfejtés bejön, de egy csomó luk van, egy csomó minden nem áll össze. És akkor egyszer csak van egy olyan pillanat, nem tudom ki hányszor élt át, amikor ezt csak kezdenek a dolgok a helyükre kerülni. Ez csak bekattat, hogy jó, hát igen, ide, ha ezt írom, akkor összeállnak a dolgok. Hát most azt gondolom, hogy az egész emberi élet is bizonyos tekintetben egy olyan keresztrejtvény, hogyha egyszer csak jön ez a világosság fölülről, hogy meglátom, hogy a kereszt köré hogyan rendeződik el az egész életem, akkor a dolgok a helyükre kerülnek. És meglátom Jézus Krisztusnak, az értem megfeszített és meghalt Jézus Krisztusnak, és értem föltámadt Krisztusnak, az arcán Isten dicsőségének a fényét. Krisztusban meglátom azt az Isten arcot, akiben az Isten felém fordul. Talán többen hallották már tőlem, nem biztos, hogy ez nagyon helyes, de eddig még nem intettek meg, hogy néha az ároni áldást úgy szoktam mondani Isten tisztelet végén, hogy az Úr fordítsa feléd az ő Krisztusát, és ragyogtassa feléd az ő Krisztusát. Én azt gondolom, hogy az Isten arcával nem nagyon tudunk mit kezdeni, ez egy nagyon szép héber kép, de azért az Új Szövetség népe már ezen olyan szempontból túllépett, hogy mondhatja azt, hogy én azt várom, hogy Krisztus ragyogjon rám, azt várom, hogy Krisztus forduljon felém, ő adjon békességet, ő könyörüljön rajtam, ő ragyogtassa rám az ő fényét. Érdekességként említem csak, hogy itt ugye az eredeti görög szöveg egy olyan szót tartalmaz, amit mindenki ismer, ez a lampeo, a lámpa szó ebből van, ami ugye a fényt adja, csak hogy fitoktassam a technikai műveltségemet, meg az életkoromat. Én még emlékszem azokra az időkre, amikor arról beszélgettek az emberek, hogy hány lámpás rádiókészüléked van. Van, aki ilyen emlékszik? Mi van öreg itt? Régi csöves készülékek voltak, ugye hát ma már a fiatalok ezen mosolyognak, mert minden digitális, meg tranzisztor sincs, nem tudom mi van már. Szóval tudom, hogy a kezdetén, még emlékszem, mint gyerek, mindig bekukucskáltam, valahol jártunk, és néztem, hogy abban a rádióban hány ilyen kis lámpáska cső világít, és akkor tudom, hogy szomorú voltam, amikor kiderült, hogy a szomszédnak több lámpás készülék, ami nekünk otthon, mert nekünk volt egy öreg Philips, és mit tudom én, három cső vagy lámpa volt benne, és akkor elmentünk valahova, hogy több lámpás készüléke van, még nagyobb, még szebb hangja van, stb. Na most én azt a kérdést teszem most föl a mára kapott provokatív kérdés összefüggésében, hogy honnan hozzuk a fényt, hogy hány lámpás a készülékünk, az életünk. Hát tulajdonképpen kint tájékozódunk, és itt kéne eljutni arra, amit nagyon nehezen mond ki a mai kor embere, aki mindenben a sokat szeretés, az alternatívákat, és hogy mindenből több legyen, több vallás, több egyház, több hit, több párt, több ilyen-amolyan lehetőség. Kimondani azt, hogy itt a legtöbb az egy, és sokkal több az egy igazi lámpás, mint a sok pótlék és hamisítvány. Hamis irányfények és hamis világító tornyok, ugye képzeljünk el egy olyan amúgy képtelen sztorit, hogy egy viharos tengerről haza készülő hajó este egyszer csak azt látja, hogy nem egy világító torony, hanem körbe 4-5, és nem tudja eldönteni, hogy melyik irányba induljon el. Na most azt hiszem, a ma embere sok tekintetben ilyen helyzetben van, hogy vannak ilyen hamis illúziók, félrevezető irányfények, és nekünk ez a ma esti ige, ez az induló áhítat világossá akarja tenni, hogy egy lámpás készülék, egy lámpás élet az igazán korszerű, és igazán életre való és örök életre való élet, amikor eldöntöm, hogy Jézus Krisztus az, akinek a szava világosságot gyújt a szívembe, és akinek a világosságát én próbálom a kapott sugárzási engedély szerint tovább tükrözni, sugározni, adni. Honnan hozzuk a fényt? Még egy apró illusztráció, megint csak közismert, a görög mitológiának az a megkapó története, amely szerint ugye Prométheus el akarja lopni a tüzet az istenektől, mert hát ő együtt érez az emberrel, és megpróbálja lehozni az istenektől a tüzet a fázó, didergő sötétségben lévő embernek is. Hogy mi a különbség minden vallás, mitológia és a kereszténység között, az nagyon jól megmutatható Prométheus és Jézus kontrasztjába. Mert Jézusnak nem kellett ellopni a világosságot, hanem őt az Atya küldte le a világba. Tudjuk, hogy Prométheus keservesen bűnhődött azért, mert megpróbálta kijátszani az Istenek éberségét, és próbált az emberen segíteni. A furcsa, tragikus, hogy Jézus is keservesen bűnhődött azért, hogy lehozta a világosságot, mert tudjuk, hogy mi történt vele nagy pénteken, de ő tudta, hogy mi fog történni, és tudta, hogy miért teszi, és miért vállalja. Akkor ott elsötétült délután a nap, sötétség borult a földre, de harmadnap hajnalán újra fölragyogott Isten világossága, Isten arca a föltámadott Jézus Krisztus arcán. És azóta ez a fény árad a világban, meggyulladhat a mi szívünkben, életünkben is, és rajtunk keresztül is eljuthat másokhoz. Őt hirdethetjük, őt sugározhatjuk, az életben, az életünkön át, az éteren át, hogy utalják megint a rádiómisszió speciális szolgálatára. Erre kaptunk ma nem egyszerűen csak engedélyt, hogy ezt lehet, hanem bíztatást és bátorítást. Így hallgassuk most meg még egyszer, utoljára, én már harmadszor ezt az apostoli sugárzási engedélyt. Mert az Isten volt az, aki azt mondta, hogy a sötétségből fény ragyogjon elő, aki szívünkben is világosságot gyújtott, annak a dicsőséges felismerésnek sugárzására, mely Istennek a Krisztus orcáján megjelenő fénye. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük azt a csodát, amit ma sokan valami mai találmánynak, vívmánynak tekintenek, hogy interaktivitás lehet, hogy vissza lehet szólni rádió és tévéműsorokra, hogy telefonálni lehet, hogy interneten kommunikálni lehet. Te ezt már évezredekkel ezelőtt minden technikai segítség nélkül nekünk ajándékoztad, hiszen amikor imára kulcsoljuk a kezünket, akkor válaszolunk. Válaszolunk a te igédre, a te sugárzásodra, a te szeretetedre. Így köszönjük ezt a ma esti lámpagyújtást, irányfényt, segíts, hogy ezt követve járjunk, és így áld meg ezt az induló konferenciát. És köszönjük azt a világosságot, amit tanítványai szívébe gyújtottál, amikor egykor így kérdeztek, taníts minket imádkozni, hogyan imádkozzunk, és te így tanítottál minket együtt könyörögni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg minket. Az Úr világosítsa meg az ő arcát, az ő Krisztusát rajtunk és bennünk, és könyörüljön rajtunk. Az Úr fordítsa az ő arcát, az ő Krisztusát felénk, és adjon nékünk békességet. Amen.